Szeretettel üdvözlök minden kedves nézőt és hallgatót, itt az eSport 1 Podcast második évadához érkeztünk. Az idő odakint a felvételkor kicsit borongós, talán az egy fokkal már sokkal jobb lesz, és remélhetőleg, amikor adásba kerül ez az adás, akkor kisüt a napocska. A témánk nem annyira e-sportos, sokkal inkább komoly lesz, hiszen a mesterséges intelligenciáról, illetve a ChatGPT-ről fogunk beszélgetni szakértőkkel, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtatok a meghívásunkat. Kezdeném Traf Hencivel, ugyebár a digitális tartalomért felelős vezetője az e-sport egynek. Köszönöm szépen, itt vagy.
Szuper, közi.
Itt van velünk továbbá Szabados Levente, mesterséges intelligencia szakember, a Frankfurt School of Finance and Management docense, illetve a Neuron Solutions senior tanácsadója. Üdvözöllek, szervusz, szia!
Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Bemelegítő kérdésnek egy nagyon érdekes területet hoztam el, hiszen Levente, ha minden igaz, akkor te a buddhista teológiának a nagy tudója vagy, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hol ér össze a mesterséges intelligencia iránt érzett szereteted, és hogyan alakult, hogyan tudod beépíteni, ha egyáltalán be lehet építeni így a buddhista teológiát a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tanulmányaidba?
Hát azt kell mondjam, hogy kifejezetten nem is, hogy beépíteni, de hogy a motiváció azonos. Sőt, kiépíteni nem lehetne. Valahogy ezt úgy kellene talán elképzelni, hogy annak ellenére, hogy ezek ilyen távoli témáknak tűnnek, annak ellenére mindegyik valamilyen szempontból, mind a buddhizmus a maga befelé néző introspektív módszerével, mind mondjuk a kognitív tudománya maga ránéző módszereivel próbál valamit elkapni abból, hogy milyen mentális tevékenység folyik ottan belül a dobozban a két kis fület között. És hát nyilván ennek egy jó kiegészítése az, hogyha persze vannak ilyen szép modelljeink, vagy hát mint a játékvonat is egészen valamit elmond a vonatról, de azért jobb az, hogyha az ember befelé is megnézi, hogy néz az ki az a kognitív tevékenység. Szóval valahogy így ér ez a dolog össze. Egyébként technikailag én előbb voltam programozó, aztán lettem buddhista teológus, aztán utána, ha csak úgy nem megint programozó, de igen, hát ez valahogy így cikcakban ugyan, de szerintem ugyanarra az irányra mutat.
A mesterséges intelligencia kapcsán, Henci, te azért több évtizede publikálsz már így a digitális transformáció témájában. Mikor volt az első olyan pillanat az életedben, amikor találkoztál a mesterséges intelligencia fogalmával, az AI-jal?
Hát még bőven nem voltam újságíró 96-ban, amikor nagyon izgultunk az IT Faktos osztálytársaimmal, hogy Garry Kasparovot megveri-e a Deep Blue sakkban. Ez ugye egy ilyen szuper számítógép volt, akkor így hívtuk, nem úgy, hogy mesterséges intelligencia. De ez nem sikerült az első körben. Nem sikerült az első körben megvernie, csak a visszavágóban. És a visszavágó az pont az érettségim előtt volt, és az érettségin, az IT érettségin erről beszélgettünk a tanárommal, úgyhogy itt volt az első pont. Aztán a második az megint egy ilyen teljesen elrugaszkodott magától a technológiától, filozófia órán találkoztam vele az egyetemen, amikor... nem is tudom, mi volt a címe annak, az észhelyes vezetésének és az igazságkeresésének a tudományokba módszeréről. Ez Descartes-nak az 1600-as, 640, igen, és ő már ott felállított egy ilyen Turing-teszt-szerű kikötést, hogy lehet megkülönböztetni a gépeket a válaszolni képes emberektől, így a kommunikációra helyezte.
Bár olyan vicces módon ugye magát vizsgálva. Tehát az értekezés a módszerrőlben ugye az alaphelyzet, hogy ott üldögél, az elképzelt vagy valós helyzetet, ezt nem tudjuk, de hogy üldögél a kis tűz mellett és gondolkodik, de hogy magát figyeli.
Igen.
És magát próbálja megkülönböztetni, hogy mi lenne, ha itt minden becsapna engem? Mi lenne, ha lenne egy olyan válaszoló gép, aminek elhinném? És hát egyébként megpróbálja magában megtalálni, hogy mi az a mozzanat, amitől egyébként tényleg ott van.
Milyen messzire jutott egyébként, tehát, hogy ez így lenyűgöző volt, és hát, hogy 20 év eltelt, mire 2017-től egy szaklapkiadó technológiai magazinjában elkezdtem publikálni különböző AI fejlesztésekről, illetve egyáltalán megértettem azt, hogy mi a mesterséges intelligencia, hogy mennyire összetett és átfogó fogalom ez. És
egyébként mindig változik, teszem hozzá. Igen. Előbb majdnem megszakítottalak avval, hogy a fogalom maga 1955-ös. A kellemes az, hogy mindig mást értünk alatta. Örök példám, amikor a két teljesen ismeretlen Niemann, egy ilyen Page meg Brin nevű srácok, tudjátok, valamikor doktorálgattak ott a Sublótnak, akkor a hogyan találunk meg információt a webben, és hogyan tudjuk a mi jelentése szerint besúlyozni, hogy mi a jó információ című témából doktoráltak, mesterséges intelligencia szakon. Aztán azóta meg hát rágooglizol, öcsém. Hát szóval, hogy mi ebben az intelligencia? Tehát...
És most már más googlizik helyett.
Így. Hát most már...
Ezért lesz nagyon érdekes. Egy gyors visszatérés még a Kasparov mérkőzéshez, nem emlékszel véletlen? Lehet, hogy nem. Simán lehet, hogy melyik sakkéjáj volt egyébként a sok közül? Hogy melyik lehetett akkor az a...
Deep Blue az egy...
IBM-nek a Deep Blue-ja.
Hogy azért volt meg annyi, tehát itt a Mephisto Fidelity, Stockfish, most a Stockfish azt hiszem pont, hogy ő a csúcstartó, talán így elóban, de nem is ez a... Vissza fogunk térni a Turing-tesztre így összességében, meg majd külön téma, ma lesz majd a nyilván a ChatGPT. De a kérdés ugyanazt hozzád is lement, hogy neked mi volt az első AI-os? Mert programozó voltál előbb, azt tudjuk, mint teológus, de mi volt az, amikor így először jött, hogy hú, akkor most ez van, hogy ez a fogalom hamarosan kiépül, létezik is akár. Hát ha nem is a T800-as, de előbb, azért ezzel majd kell foglalkozni a jövőben.
Igazság szerint, amikor én kezdtem ezt a sportágat, akkor még szakértői rendszerekről volt a szó. Tehát egy nem gépi tanulásról, meg ilyesmikről, ami egy lényegesen későbbi paradigma, hanem megpróbáltunk tudást leképezni. És én valahol egyébként így sodródtam ebbe a dologba, szintén egyébként erős filozófiai háttérből. Lehet-e... Nyilván az ember megszokja a filozófiában, hogy próbálja meglehetősen precízen használni a fogalmait, valamilyen módon abból egy ilyen fogalomrendszert állít össze, és akkor reméli, hogy ebben nem óriási lukak vannak, és valamennyire konzisztens. Ha megnézitek, akkor hogyha ugyanezt egy gépnek az ember meg tudná tanítani egész szigorúan szépen használni a fogalmakat, akkor ilyen egyszerű következtetéseket lehetne elvárni a gépektől. Na ez volt az a paradigma, amiket szakértői rendszernek hívtak, úgyhogy én konkrétan innen sodródtam ebbe a sztoriba bele, hogy hát jó, hát most programozni tudok, filozófiát úgy tanultam, hát ilyen fogalomállókat kell reszelgetni, meg következtető gépeket csinálni, hát megy ez nekünk, hát mi itt a kérdés. Ami érdekes, hogy ebben az időszakban kifejezetten ez volt az elfogadott paradigma, és ezt mint mesterséges intelligencia kutatást lehetett végezni. Bizonyos helyeken egyébként meglepően jól működött. Olyan helyeken, ahol a fogalmakat kellett, mondjuk orvosi tudás. Reméljük legalábbis, hogy eléggé szakszerűen lehet definiálni bizonyos kórképeket, és azokhoz azért hozzá lehet rendelni dolgokat, amik úgy nem a, hogy mondjam, hétköznapi slang szintjén valószínűek, hanem úgy reméljük, tudjuk, miről beszélünk. Na, azokon a területeken ez nagyon jól működött, viszont érdekes módon pont azokat a dolgokat, amiket egyszerűnek hinnénk, egy hétköznapi nyelvhasználatot, egy hétköznapi ismerj meg valakit egy fényképről, úgy, hogy egyébként fél árnyék van című, tökéletesen megy egy óvodásnak feladatot. Na, az érdekes módon nagyon nem ment. Szóval, hogy ebben a paradigmában ez iszonyúan döcögősre sikerült, mert hát próbálták ott kézzel utána állítgatni a kis szakértői rendszereket, ennek hát ez nem megy. Tulajdonképpen a gépi tanulási paradigma az ezért kezdett el, hogy mondjam, dominánssá válni, mert kiderült, hogy hát a világ az egy zajos zűrzavaros hely, és zajos zűrzavaros helyet valamilyen ilyen valószínűségi statisztikai rendszerekkel jobban lehet támadni, mint azzal, hogy szépen oda megyünk, és addig filozofálunk, amíg jó nem lesz.
Nekem egyébként az első ilyen wow élményem, ami a mesterséges intelligencia használhatóságával kapcsolatos, az pont a Leventéhez kapcsolódik, mert a Kürt Akadémián volt egy workshop, ahol a mesterséges intelligencia integrálhatóságát mutatták be különböző iparágakban, és ott találkoztunk először, és abszolút lenyűgözött az előadás abban a témában, tudod, egy olyan interpretáció, ami után így tényleg megvilágosodsz, és az első példa a paradicsom válogatós mechanizmus volt, tehát egy olyan algoritmus, ami megismeri az érett és az éretlen paradicsomot, és le tudja válogatni. És hogy ez volt nekem is, hogy de durva, hogy ez ennyire közel van, hogy ennyire alkalmazható, és akkor utána aztán teljesen belebolondultam a témába, ennek már 5 éve.
És milyen érdekes pont ez a, ez a agrárban használatos, agrárban is fontos terület, hogy AI-t be tudják vinni a termelésbe is. Most nem olyan régen láttam egy videót arról, hogy a traktorra szerelt gép a pontosan oda injektálja a permetszert, ahol arra kvázi szükség van. Ez egyébként elképesztő, ez is egy mesterséges intelligencia dönti el, hogy most akkor neki kell, neki nem kell. 5 milliárd számítást elvégez ott helyben ez a traktorra szerelt szerkentyű, és ettől a termés átlaga a gazdáknak sokkal nagyobb. Nyilván ez nem egy olcsó gép, de látjuk, hogy itt tart.
Erre egyébként van egy jó sztorim, mert véletlenségből általában először a John Deere, mint ezőgazdasági cég hozta ezt ki, és a John Deere vezetőfejlesztő, hogy ezt tanult nálam a Frankfurt School-on, és persze mindenki ezt kérdezte tőle, hogy no de hát hogy lehet ez a precíziós permetezés sztori, és azt mondja, hogy hát az érdekes az nem is az volt, hogy van-e olyan gépi tanulási rendszer, ami képes ezt megcsinálni, mert arcazonosítástól kezdve képfeldolgozás általános eseteig egy csomó mindenre már ezt kidolgozták. A mezőgazdasági felhasználási eset az akkor lett éles, amikor valakik összegyűjtöttek elég, nem tudom, hogy hívják a pigweed magyarul, ez egy ilyen kártevő, valamiféle ilyen gyomnövény, mindjárt mondom, valami, nem tudom, milyen gyom, igen, na mindegy, szóval egy gyomnövény. Valakik voltak olyan kedvesek, egyetemi hallgatók, hogy végigmentek egy mobiltelefonnal nagyon hosszú mezőkön, és lefényképezték a gyomot. Na most, amikor volt elég gyom adatbázis végre, akkor egyébként ezt egy egyetemi startupba maguk tényleg kézzel fényképezték a gyomot, mert nem volt más. Viszont egész jó gyom osztályozót sikerült csinálniuk. Az egész startupot megvette a John Deere, na így lett a John Deere traktorokban precíziós mezőgazdasági eszköz.
Egyébként a John Deere az egy eléggé, ez a, erre sincsen jó magyar szó, ilyen over-engineered rendszer. Nagyon sok fejtörést okoz a gazdáknak, hogyha valami elromlik benne.
Pont most.
És hal, és hát nincsen ez a, nincsen javításhoz való jogod.
Pont most olvastam, hogy kiépítettek ilyen szervezetet, de a gazdák ki vannak akadva, hogy csak ahhoz az egy szervezethez fordulhatnak, és akkor itt most ilyen kvázi szövőszéklázadás készülődik Amerikában a John Deere robotizációja miatt.
Illetve hát egyrészt ez mindig behozza a szép és szerintem pozitív fejleményt, hogy igenis tudd a saját neurális hálódat a saját traktorodra installálni. Ezt a viccen kívül mondom, hogy szerintem jó viszony a technológiához az, hogyha nem csak elfogyasztod, és úristen varázslat, hát csinálja. De jó, de hogy csinálja? Ez valaki megtervezte, ott valaki valamit csinált. Nem biztos, hogy mennyire meg kell hatódnod, hogy a fekete dobozt ott hagyod. Egyébként a John Deere esetén, ami megint csak nagyon látható, nem csak az, hogy milyen értékes egy csomó kézzel készült fénykép, és ezért megvesznek egy startupot, hanem a fordítottja is. A John Deere nem traktort árul. A John Deere egy szolgáltatásrendszert árul, hogy a traktorod akkor küldje neked SMS-t, hogy bemenj a John Deere szervízbe. Vagyis, hogy rájöttek, hogy traktort árulni többé nem biznisz. Traktor ez a service, árulni, na az biznisz.
Tehát ez egyre több iparágban az van.
És a javításhoz való jog ebbe akad le. Szóval, hogy nem is az a kérdés, hogy javíthatod-e a John Deere traktort, vagy nem. Azért zárták le, hogy ezt a szolgáltatásszerű üzleti modellt tudják üzemeltetni. Úgyhogy ez itt az érdekes dinamika.
Igen, ez ilyen Bill Gates-es dolog, nem, hogy ő is felismerte azt, hogy éppen szoftverben lesz a hatalom, mert a hardware nélkül nem fog túl sokat érni. Amúgy a riporter a saját élményét talán ilyenkor nem szokta behozni, de nekem az első AI-os élményem az AlphaStar volt, amit a DeepMind fejlesztett. Ez a StarCraft 2 nevű RTS játékban egy olyan mesterséges intelligencia szoftver volt. Én nagyon komolyan StarCraft-oztam a múltban, és amikor én ezt láttam a gyakorlatban, meghívták a legkomolyabb koreai, német, meg annyi más játékost, hogy játszanak ezzel az AI-jal, és hát először mindenki félvárról vette, és azt hiszem, hogy az első stádiumokban félvárról is lehetett venni, mert még nagyon, nagyon korai szakaszban...
Még tanult.
Igen, konkrétan.
Abszolút.
Tehát, hogy mint amit majd valószínűleg a ChatGPT-n is látunk, most ez egy óriási experiment, hogy miket kérdeznek tőle.
De egyébként, majd... bocsánat, így is jött létre. Azt azért tudjátok, hogy a ChatGPT az egy finom hangolása egy GPT-3 nevű jószágnak, ami nem kapott emberi feedbacket, vagyis hát ahonnan nézzük, adtak neki nagyon komoly mennyiségű, körülbelül 200-300 milliárd szóból álló szöveget. De hogy csak a szöveget. Nesze neked szöveg, kezdj vele valamit, ahol is a kezdj vele valamit, az mindig abból áll, hogy mondd meg, hogy hogy folytatódik a szöveg. Adok neked egy darabot, és folytasd. Ami, ha belegondoltok, igazán jól, hogy kezdhetnél-e, milyen stratégiával, milyen gondolkodással kezdenél le folytatni egy szöveget. Hát az első, hogy úgy tanulj valamit a nyelvtanról, nem? Tehát, hogy oda legalább igét tegyél, és ne főnevet tegyél, mert baromság a mondatban azzal folyt. Még nem jó a mondatod, de már úgy valamid van, és akkor a következő lépés. Hát úgy olyan igét válasz, ami ugye a kontextusból elkezd stimmelni, stb. Ahogy egyre jobb leszel egy ilyen feladatban, hogy egyre inkább kénytelen kelletlen megérted a mondatot, mert akkor tudod jól folytatni. Hogyha oda teszel egy mondat végére, hogy dezoxiribonukleinsav, az ugye nem jó mondat folytatása a mondatnak, mert miért? Tehát, hogy jött ez ide? De ez volt az alapmodell, ami csak ezt tudta. A ChatGPT, az fogták ezt az alapmodellt, odaadták embereknek, hogy játszanak még a korai változatban. Kérdezzenek tőle hülyeséget, mond majd hülyeséget című dolog, és akkor mindenki persze a maga módján kínoszta, próbálta innen-onnan, amonnan ellátni dolgokat. Na, ezeket a feedbackeket, hogy egyébként jól válaszolta vagy nem, fogták meg, ezeket összegyűjtötték, és ezekkel finom hangolták a modellt, na így lett a ChatGPT.
Wow. Nem, én ugye, mint szakmán kívüli dolgozom fel az információt, tehát nekem például az AlphaStar is azért volt meglepő, mert így, ha belegondoltam és megnéztem, hogy teljesen irreleváns volt, amit csinált. Tehát a válasz, amit kiköpött a végén, a főnév vagy melléknév, most ebben az esetben az mondjuk az, hogy vett 30 stalker, teljesen irreleváns.
Igen.
Semmi értelme nem volt. A vég is az volt, hogy odament, és a metával szemben, a saját játékstílusával ráismerve mindenkit bucira vertek.
Abszolút.
És ráengedték a ladderre. Tehát most ez a, mint a Transcendence című filmben, amikor Johnny Deppet rá akarják kötni az internetre, hogy most végre szabaduljon el, és így arra gondoltam, hogy ezt most ráengedték a ladderre, most mindenkit el fog verni, és utána elveszik a motiváció. El tudja veszíteni a motivációt szerinted például az e-sportban a játékosoknak az a tény, hogy van egy AI, hogy bármit is csinálsz, az lesz az AI, ami sokkal erősebb lesz?
Nem, szerintem nem veszi el a motivációt, sőt, az emberben még ezt nem látjuk, de ki fog alakulni szerintem egy olyan drive, hogy legyőzze a gépet tudásban. Tehát, hogyha ott lesz már, hogy meg tud vele küzdeni, úgymond ilyen versenyben vagy sportban, szerintem lesz ilyen, hogy humanoidok játszanak emberekkel, lehet, hogy még versenyt is csinálnak belőle.
Sőt, egyébként...
Szempontjából volt is ilyen.
Én egyébként egy kicsit átkeretezném ezt, mert van egy ilyen mondás, hogy nem helyettesíteni fogja a gép a dolgozókat, hanem azok a dolgozók, akik géppel együtt dolgoznak, helyettesítik majd a többi dolgozót.
Így van.
Szóval, hogy nem az a kérdés, hogyha valaki majd megtanul együtt játszani AI játékosokkal csapatban mondjuk, és egyébként ez Dotában meg is történt. Dotában pont egyébként a
Shadowfiend AI-t csináltak, ha jól emlékszem.
Alapvetően az a csapat, ami vegyes volt, tehát voltak benne emberek és gépek, az megverte mind az emberi, mind a gépi csapatokat.
És ez nyitott volt? Tehát tudták, hogy gépek is játszanak?
Igen. Az ugyanennek a DeepMind csoportnak volt egy későbbi, kifejezetten ott már Dotára mentek rá, és nem StarCraftre, de igen.
Nagyon sok AI technológiával találkoztunk az elmúlt években, és mindegyik körül nagyon nagy volt a hype, viszont nagyon kevés alkalommal számolnak be arról, hogy végül abba hagyják a fejlesztést, vagy nem fognak vele ezzel a technológiával foglalkozni. Ez úgy mindig úgy elbújik. Ezek miért lehetnek? Mi akasztja meg? Mi a bottleneck ezekben a folyamatokban?
Meglepő módon nincs mindig bottleneck, hanem egyrészt elvész az érdeklődés maga. Tehát vannak ilyen szép grafikonok, amiket meg lehet nézni, hogy hányszor említettek mondjuk egy adott technológiát például mondjuk könyvekben, vagy Google keresésekben. Ez általában egy-egy technológia esetén így felle-felle ingadozik. Ha ugyanerre emellé oda teszünk egy grafikont, amin azt nézzük, hogy a teljesítmény egy adott fix taskon, tehát mondjuk képfelismerésen, hogy működött, az így szép lassan menetel fölfelé. Eszébe sincs visszafelé menni. Nincs olyan, hogy elfelejtünk egy kicsit már képet osztályozni, hát ha valamennyit tudtunk, akkor most már vagy annyira tudjuk, vagy egy kicsit jobban. Ami viszont történik a technológiával, az inkább ahogy az emberek a technológiával reagálnak. Gondolj bele, bármikor te elgondolkozol azon, hogy Sergey Brin és Larry Page mesterséges intelligencia rendszerét használod, a frászkarikát, hát beírod a Google-be, eltűnt. Eltűnt technológiának lenni. Az nem technológia, az a Google. Az nem csoda, arra nem kell ránézni. Egyetlen ugyanígy elektromosság. Hát most belépsz valahova, megnyomod a villanykapcsolót. Igen, nem gondolkozol el azon, hogy ez a Maxwell, ez egy akkora arc, hogy megírta itt a Maxwell egyenleteket, érted? Tehát atya úristen, Edison, érted? Feltalálta a villanykörtét.
Ez elektromosság egyébként nagyon jó analógia a mesterséges intelligenciára, mert ugyanúgy, hogy a mesterséges, vagy az elektromosság, ugye a hűtő, a mosógép, az egész életünket megváltoztatta, lehetővé tette a digitalizáció, tehát hogy egy ilyen exponenciális fejlődést adott az iparnak, mindennek, és most ott tartunk, hogy gyakorlatilag az elektromosságnak köszönhetjük azt, hogy mesterséges intelligencia algoritmusokat fejlesztünk. Szóval szerintem így a világ működésére felállított szabályok, amit így összegez a mesterséges intelligencia, ezek az együttmozgások, együttjárásoknak a megfigyelése, a különböző beállítások, kondíciók, eseményeknek a függvényében tud működni valami automatikusan, szerintem ez lenyűgöző. Nagyon sokáig úgy nyugodt voltam afelől, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkámat, és akkor néhány évvel ezelőtt megjelentek ezek a mínuszos híríró botok. És ott már azért jött egy ilyen, ó, akkor el is végeztem gyorsan egy fitoterapeuta tanfolyamot, biztos, hogy valamire mozdulnom kellett. Szerencsére nem volt olyan gyors ez a változás, hogy olyan nagyon érintett volna, viszont most a ChatGPT 3-mal azért elég durva dolgok alakulnak, na, hogy úgy mondjam.
És ígérem a kedves hallgatók, mindjárt jön a lényeg, tehát az a ChatGPT összességében, de még így az AI kapcsán. Valamit, bocsánat, látom, hogy még volt benned egy gondolat.
Csak annyi, hogy megint csak... Az egy ilyen érdekes kérdés, és tudom, hogy te is játszottál már eleget ChatGPT-vel, hogy kezd átalakulni a szerep. Nem biztos, hogy az a szerep, hogy te írd meg, de hogy pontosan hogy kérdezed, hogy mit is kéne megírni, milyen stílusban, milyen módon, hogy veszed rá azt a gépezetet, hogy azt írja, amit tulajdonképpen te szerettél volna, hogy írni kéne. Na, ez egy szintén eléggé bonyolult feladat, egyébként ezt prompt engineeringnek hívják. Nem mindegy a felütés, nem mindegy a prompt, nem mindegy a kérdés, hiszen jó, hát világos, ha engem, mint alacsony vizuális kreativitással rendelkező embert kérdeznél, én nekem kellene állítgatni egy vizuális generátort, hogy szép képeket generáljon, akkor sose jutna eszembe
olyan... Hát a Dalival olyan... nekem sem ment annyira hát a buli, mint ez.
Így van, hát ez az, hogy én is beszélő ember vagyok, rajzoló meg nem igen, de például a művészeknél, akiknek van egy olyan látásmódja, az a fajta elvárása művészileg,
az a fogalomrendszer.
Mit is szeretne ő tulajdonképpen ott látni? Iszonyú hatékonyakká válnak azáltal, hogy tudják a gépet paraméterezni.
Igen. Dob ki nekem egy C-sárban egy analóg órát, és akkor utána ki fog lógni a mutató, és akkor mondom, legyen rövidebb a mutató, és ő rövidebb lesz a mutató. Jó, de legyen akkora, mint a külső karima rádiusszal. Tehát, hogy ezzel, én is láttam erről rengeteg videót, hogy ezzel kísérleteznek, de ez instrukción rengeteg múlott, hogy nem tudják átadni a gépnek azt, hogy mit is szeretne mit is szeretne látni. A gép nem tudja, hogy mit akarnak tőle.
Hát, a Google-nél is meg kellett tanulni keresni.
Így van, ez egy nagyon jó megfigyelés, hogy hozzászoktunk.
Igen.
Vagyis, hogy már automatán te lefordítod a fejedben egy keresőszóra azt, hogy mit akarsz elérni. Észre sem veszed, de nem azt írod be, ami igazság szerint a fejedben van.
Igen.
Hanem azt, hogy te feltetted, hogy hogy lehet oda eljutni, ami a fejedben van.
Igen.
És azt írod be. Nagyon hasonló lesz a változás egyébként bonyolultabb, mondjuk chat alapú interakciók esetén is.
Én az először, amit beírtam, hogy hexameterben foglalja nekem össze az ipar 4.0 lényegét. Ment neki.
Abszolút, abszolút, abszolút.
A Turing-teszt a mai világban releváns még egyáltalán szerintetek? Vagy így összességében ez már nem is fontos?
Jó, hát azért szegény Turingot halomporaiban kicsit azért rehabilitáljuk. Ez először is, amikor ő írta, még kifejezetten a hardware sem létezett semmilyen formában. Tehát ő ezt így... A fogaskerek, amit ő csinált, ugye alapvetően, és hogy mondjam, az, hogy már elektromotorral csinált, és nem gőzgéppel, mint Charles Babbage, az már egy előrelépésnek minősült. Nem azért mondta ő a Turing-tesztet, mint ilyen célt, vagy találta ki ő, mint célt, mert az egy végső cél lenne, hanem nem tudott jobbat. Ami egy Descartes-os helyzet, hogy igazság szerint, azon kívül, hogy te befelé nézel és nézed, hogy gondolkozol, arról úgy relatív stabilan meg tudod állapítani, hogy éppen mostan gondolkozol. De hogy kifelé, ha te ránézel valamire, ami gondolkozónak tűnik...
Arról nem tudod meg.
Arról nincs ez az élményed, arról valami segédeszköz per mankó kell. Hát az egyik mankó, vagy az egyik lehetséges tipp, ez volt a Turing-teszt, hogy ha nem bírod megkülönböztetni mondjuk attól, amit te mondanál, vagy egy általad szintén feltételezett másik személy, akiről úgy felteszed, hogy személy, mondana, hát akkor jobb híján mondjuk azt rá, hogy intelligens, mert hát nem nagyon van eszközünk, hogy megkülönböztessük. De azért ez egy ilyen menekülés a probléma elől, meg hát arra való nem annyira ránézés, hogy ezt egymással is csináljuk. Tehát azt, hogy én feltételezem, hogy te érted, hogy én mit gondolok.
Meg hogy gondolkodsz.
Hát meg hogy te gondolkodsz, meg hogy te egy olyan izé vagy, mint én. Hát ez itt vannak kérdések, maradjunk ennyiben.
Igen, szerintem, meg hát mások szerint is, ugye egy kellően kiterjedt adatbázissal ellátott számítógép azért előre tárolt kérdés-válasz minták alapján tud kommunikálni attól függetlenül, hogy intelligens lenne vagy sem. Szerintem sokkal érdekesebb a Voight-Kampff teszt, amit Philip K. Dicknek az Álmodnak-e az androidok elektromos bárányokkal című művében lehet olvasni, ahol végül is az érzelmeket vizsgálják. Tehát nem a kommunikációt, hanem az érzelmi reakciókat, és így derítik ki a replikánsokról, hogy replikánsok-e.
Csendben ezért protestálnék, mert azért érzelmeket mibe figyelsz meg viselkedésben. Ha valaki azt a viselkedést tökéletesen prezentálni tudja, ami az érzelemre utal, akkor nem vagy messzebb.
Wow. Figyelj, azok a szenzorok, amik érzékelik a hőmérsékletedet, akár olyan érzékeny szenzorok, amelyek hormonoknak a szagát mondjuk meg tudják majd különböztetni, akkor nagyon-nagyon sokkal jobban fel fogják ismerni az érzelmeket, mint te vagy én.
Hát abszolút, sőt, tehát, ugye az az érdekes, hogy magunkban is nehéz bizonyítani, hogy vannak nekünk olyanok. Magamban nézve látom, megint csak introspektív vagy
igen.
Nem. Magamban nézve látom, hogy érzek valamit. Viccel élve értem például, hogy éhes vagyok, hogy a klasszikus punk zenekart idézzem. De hogy ezt úgy magamban nézve könnyedén meg tudom tenni, de bármilyen magamon kívüli másik ember, másik valami esetén, nekem erős feltevésem van.
Igen.
Feltevésem kell legyen arról. És az érdekes az lesz talán, hogy nem az lesz a kérdés, hogy akként gondolkodik-e, mint én. Tehát, hogy ugyanazt csinálja-e gondolkodás alatt, mint én, mert nem. Hanem, hogy van-e más féle forma, teljesen adekvát gondolkodásnak minősülő izé, ami egyszerűen más. Nem lehet hosszabb, mint zöld alapon összevetni, az egyik hosszabb, a másik zöld. Nem ugyanazt a dolgot követjük el majd gondolkodás alatt, mi, meg mondjuk egy alapvetően számunkra már gondolkodónak minősülő gép. De Ugye a határ az jelenleg azért csendben jelzem, hogy nem itt van, hanem ott van, hogy feltaláltunk rengeteg olyan eszközt, aminek a töredékét nem használjuk még. Uh-huh. Tehát baromira nem kell ahhoz gondolkodó gépet csinálni, hogy az élet rengeteg releváns területén lehessen valamit elérni. Ebben a részben vagyunk egy ilyen aha élményben, hogy na várjatok, hát kéne valamit csinálni. Iparban.
Igen.
Az élet hétköznapi.
Az integrálhatóság.
Tehát, hogy dolgokat már most lehet csinálni, az megint más kérdés, hogy van ez a nagy kérdés, hogy is mit is jelent gondolkodni. Tök jó ebben foglalkozni, és hát nyilván nem tudok ellenállni neki, de hogy jelzem csendesen, hogy nem kell gondolkodó gépnek lenni ahhoz, hogy iszonyatosan komoly változásokat lehessen okozni a világban.
És a társadalom ezt mondja, így látja szerintetek?
Nem, az mindig a társadalom megy a kataklizma után.
Igen, általában valami történik.
Nincs olyan, hogy előre, tudod, hiába vagyunk tudatosak, hiába ismerjük a lehetőségeinket, a technológiát, amikor ott a baj, amit meg kell oldani, akkor van akkora drive, hogy integráljuk ezeket a dolgokat. Lásd, Covid para, rögtön megindult a digitális transformáció.
Abszolút, abszolút. Ezzel sajnos hál' Istennek egyet kell értenem. Most nemrégiben írtam egy hosszabb tanulmányt, pont erre akartam választ találni, hogy vajon mi mozgatja azt, hogy például deepfake témában, abban, hogy hamisíthatunk arcokat, videókat, hangokat, stb. Abban a témában a tudományos felismerések mozgatják-e a közvéleményt, tehát hogy az történik, hogy jön az új találmány, és akkor a közvélemény wow, vagy az történik, hogy jön egy új találmány, abból lesznek új technikai vívmányok, például open source-ban megjelennek új szoftverelemek, és aztán amikor lesz belőle egy botrány, mert valaki használta valakire, akkor mondja a közvélemény, hogy wow.
Igen.
És ez utóbbi. Szóval egész szépen le lehetett vezetni, hogyha elég adatot gyűjt az ember, hogy addig, amíg nem történik valami, hogy mondjam, hétköznapi, abban az értelemben, hogy abban az elvárásrendszerben és valóságban, amiben mozogsz, nem jön valami úgy szembe, hogy ne tud kikerülni, addig nincs különösebb. Jó, hát persze ott játszanak emberek, azt csinálnak valamit, tehát jó, kit érdekel.
Én most a ChatGPT-vel, meg ugye most jön egy fejlettebb verzió 3.5, és volt egy grafikus ábrázolás, hogy míg a ChatGPT 3 az ekkora volt.
A 4-es lesz.
Az meg ilyen...
Hát ha.
Oké, de hogyha ez tényleg így van, és ez a ha beigazolódik, akkor szerintem valami elképesztő ütemben érkezik a változás. Tehát onnan kezdve, hogy programokat, kódokat, hogy szövegeket, hogy előrejelzéseket, predikcióra lehet használni gyakorlatilag. Historikus adatok alapján feltétlenül nem.
Hát azért az egy mindig érdekesebb műfaj. Kedvenc mondásom az a láttam a jövőt, és olyan, mint a múlt, csak hosszabb. De hogy ez igaz? Szóval, hogy a predikció... Predikció az egy marha érdekes műfaj. Az azt feltételezi, hogy azok a minták, amiket megfigyelsz, azok kitartanak a jövőben.
Hogy működnek.
Na most ennek két nagy esete lehetséges, az egyik a kellemetlen, a másik a kellemetlenebb. Az egyik esete, hogy kitartanának a jövőben, de valamilyen egyéb okból fogva egyszerűen csak elmúlnak. Már nem az a divatos valami, amit eddig divatosként figyeltél meg 3 évig, és hát ott van róla a számszerű adatot, hogy milyen divatos, kivéve, hogy most már nem, mert a kutyát nem érdekel. Ez a rossz helyzet. A rosszabb helyzet az az, hogy te megfigyelsz valami mintát, az alapján jóslatokat teszel, az alapján beavatkozol a rendszerbe, ezzel tökéletesen elszúrod a mintát. Mert te avatkoztál bele. Tehát, hogy az annyiban még rosszabb, hogy csináltál magadnak valamilyen jövőt, de hát az már pont arra nem stimmel, amiből csináltad. Úgyhogy előrejelzéssel én mindig óvatosan. Uh-huh. Az ilyen szempontból egy eléggé fekete pálya. De nyilván olyan pontokon, ahol ténylegesen fel lehet tenni azt, hogy a jövő olyan, mint a múlt, csak hosszabb, az úgy oké. Fizika nehezen fog megváltozni, tehát hogyha te nagyon szigorúan ránézel az elektronokra, akkor is azt mondja, na és, tehát hogy mondjam, zaklathatod őket szép számmal, ők igyekeznek ott maradni, ahol volt.
De az előrejelzésben miért úgymond ennyire lassú ez a technológia, mert 92-ben a Bang & Olufsen gyártósorára szereltek egy olyan algoritmust, ami előrejelezte azt, hogy itt most már hibás alkatrészeket fog gyártani, és akkor leállították, visszaállították a gépsort az eredeti állapotra. Tehát, hogy ez volt 30 éve?
Abszolút, ezek a technológiák az ipari, hogy mondjam, alkalmazásokban, ott remélhetőleg fizika van a háttérben, tehát igen, nem gondolja meg innen magát a súrlódás, vagy legalábbis, ha igen, akkor rohadt nagy baj van, és egyéb problémával szembesülünk. Általában ezeken a területeken tőkeinvestment, idő, jó az úgy, eddig is ment. Ez a rossz értelemben vett része, hogy hát jó van az úgy, jó van az úgy. A jó értelemben vett része meg, hát nos, ha megtérül eddig is ez a befektetett tőke, és még van annyi marzs, amennyi miatt ezt lehet működtetni, akkor minek investáljunk bele. Zárójel általában itt a piaci verseny szokott segíteni, mert amikor már csökken a szomszédot, hatékonyabban, gyorsabban, erősebben, kevesebb költséggel gyártja le ugyanezt, mert beállítja valami géppel azt, hogy ne legyen annyi hiba, na akkor történik, ha ezzel átbukik egy kritikus tömeget, akkor történik az, hogy jó, akkor nekünk is kell. Nyilván, hát nem persze, tudsz mást, nem leszel versenyképes, igen, mert
gyorsabb lesz a másik.
Megint csak emberek gépekkel együtt megverik mind az embereket, mind a gépeket. Ugyanez a minta.
De mondjuk ebben a gyártósor fejlesztő AI esetében nem nagyon látom annyira veszélyesnek, vagy valószínűleg azt, hogy mondjuk túl sok ember elveszíti a munkáját. Akkor például, hogyha mondjuk a Teslát veszem alapul, vagy az önvezető autót, vagy az önvezető kamiont, és akkor olvasod a kamionos, vagy mindenféle taxis szakszervezeteknek a tweetjét, vagy megnyilvánulásait, hogy akkor ő rájuk innentől kezdve nem lesz szükség, mert az önjáró kamionok mostantól járni fogják majd a keleti-nyugati partot, az egy, mint hogyha egy ilyen nagyobb merítés lenne, nem? Lehet, hogy én közelítem meg rossz irányba.
Hát van egy üdítőgyártó itt Magyarországon, ha napi 40 millió doboz üdítőt kezel egy 30 méter magas, tök sötét raktárban, ahol egyetlen egy ember sincs, de azért bejön a termék, meg ki is megy, szóval érted?
Jó, de 92-ben lehet, hogy ezt még nem gondolták volna, hogy ebből még, hogy a hibás terméket kiszűri, de ettől függetlenül még lehet, hogy nem látták a teljes képet abban, hogy végén majd egy tök üres, fekete hangár lesz belőle.
Egyébként ez mindig így szokott lenni. Nézzétek meg szegény technológiát most éppen aktuális megnyilvánulási formájában itt minden rosszra elmondjuk, de hát hány ember dolgozik most a mezőgazdaságban?
Igen.
Hány ember dolgozott a középkorban a mezőgazdaságban? A mezőgazdaság volt az ágazat, ami miatt az emberiség túlélt. Ha nem dolgozott volna a lakosság domináns része a mezőgazdaságban, akkor nem lennénk itt. Most van erre szükség? Nem annyira. Nem annyira. USA-ban ilyen 7-8% körüli lakosság arányos, többenetesen alacsony arány dolgozik. Magyarul az, hogy mi az, amit csinálunk, az nem elmúlik, az változik.
Igen.
Nem biztos, hogy ez ilyen tök egyszerű összefüggés azzal, hogy és akkor mindenki munkanélküli lesz. Mást fog csinálni. Mert például a kokáért egy középkori időpontban, ha azt mondtad volna, hogy is lesznek programozók, na most próbáltad-e volna elmagyarázni, hogy te munkanélküli földműves, te majd átmehetsz mondjuk programozónak, na ott azért nehéz pillanataid lettek volna azzal, hogy kezdjük ott, hogy áram, nő, jó, nem, jó, oké, akkor hátráljunk, fizika. Szóval, hogy szerintem ugyanez fog történni, hogy nem arról van szó, hogy nem fogunk semmit csinálni, hanem az a kérdés, hogy mást fogunk csinálni, zárójel az egy iszonyú nyomás, hogy ehhez meg kell tanulni.
Más csinálni.
Még itt a mezőgazdasághoz még egyetlen gondolat, 2017-ben vagy 2008-ban voltam Berlinben a Fruit Logistika nevű expón, ami egy óriási nagy rendezvény, három hangárból áll, és a harmadik hangár kifejezetten a technológiai innovációknak volt számva. És ott először láttam, és utána rátérünk a ChatGPT-re, amire itt összejöttünk, és a legfontosabb rész. Láttam egy olyan gépet, ahol konkrétan két emberre van szükség, akik a Mű-30-as ládából felöntik a paprikát, vagy szilvát, vagy paradicsomot, you name it, they have it. Fölöntöd, egy röntgengép kiválogatja, fertőtleníti, tálcikázza, csomagolja, rárakja a raklapra, és konkrétan még egy ember kell, aki utána a kész terméket egy békával feltolja egy kamionra. ez a folyamat legalább 30 embert érintett eddig, vagy legalábbis ott a soron, ott a tárcikázás folyamatát. Elképesztő, hogy milyen termés átlaggal és milyen hatékonysággal kiváltják ezek a folyamatok. Biztos, hogy amúgy, ha én ezt külsőleg a néző az ember számára, minden bizonnyal ijesztő lehet, hogy hát akkor most ezt kiszámolom, az mínusz 28 ember, viszont korporát szemszögből meg megközelítve meg látom azt, hogy ez a gép, ez tényleg nem fog hibázni. Na de a ChatGPT hibázik sokat, vannak vele gondok.
Abszolút, abszolút.
Hála Istennek. A sajátja. Mit lehet tudni a fejlesztő csapatról? Miket csináltak előtte még a ChatGPT 1-2-3-ak végül is?
Ez a tipikus, hogy mondjam, a szuperhősökre szokták mondani, hogy egyszerű ők a gonosztevők és a szuperhősök is. Kicsit egyébként az OpenAI az egy ilyen bizonyos értelemben a kutatási közösségben rosszalt, bizonyos értelemben meg egyértelműen elismert közeg.
De attól rosszalt, mert olyan bulváros kicsit?
Nem, kifejezetten nem. Kifejezetten azért rosszalt, és akkor kezdjük szegényekkel először levenni róluk. Először csökkenteni érdemeiket, hogy utána majd növeljük. Ahogy csinálják, ugye OpenAI. Az Open-nek lett egy nagyon határozott értelme általában az informatikában, ezen belül is specifikusan a gépi tanulásban az Open azt jelenti, hogy open source. Vagyis, hogy azt jelenti, hogy kifejezetten ahhoz, hogy te egy adott terméket használj, azt te tökéletesen tudod magadnál reprodukálni. Vagyis, hogy megvan hozzá a forráskód, hogy módosítsd, megvan hozzá a képességet, hogy te azt a magad gépén, infrastruktúráján tetszőlegesen bármilyen működtesd. Ez lenne az az ethos, meg az az ideál, open science, open source alapon, amire hát ez a neve, hát ha már egyszer OpenAI, hát akkor az embernek az lenne az elvárása, hogy ez így van.
De nem.
Tudnélik, hogy példának okáért, ja, még egy érdekesség itt a visszatérve megint még egy kicsit a fényképezzünk gyomokat kérdésre, hogy gépi tanulásban nem elég az, a kód maga, ami egy gépi tanulási rendszert létrehoz, az ismert open source eszközökkel létrehozható, általában a publikációkban elég információ van arra, hogy te ezt újra megcsináld magad. Ami már egy nagyobb kérdés, az, hogy a létrejövő modell maga, a létrejövő gépi tanuló modell, az letölthető-e, igen, nem? Eléred-e, igen, nem? Ez a második kérdés. De van a harmadik, még pimaszabb kérdés, hogy az adat, amin ez az egész létrejött, az elérhető-e? Na, az OpenAI annyiban, hogy mindent igyekszik publikálni, vagy hát sok mindent igyekszik publikálni a technológiából, a kódból, de sem a modellt, sem az adatot nem publikálja.
De akkor mitől open?
Hát, na igen, ez egy érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy ők az őszintén úgy indultak, hogy majd ezt a tevékenységet folytatják, aztán őszintén megijedtek maguktól. Például megijedtek attól, hogy egyébként kipakoljanak olyan modelleket, amiket nézd, ha valami nagyon szép cikket tud írni egy gazdasági újságba, az nagyon szép propagandát tud írni neked bárhová, stb. Tehát, hogy ennek vannak egész konkrét geopolitikai vetületei, tehát, hogy ezt a csúszdit, ezt visszafelé is el lehet sütni, meg nagyon sok
volt irány. Már, hogy rasszista szövegeket kezdett mondani.
Hogy az ördögben. Hogy az ördögben. Sőt, egyébként zárójel a GPT chat mostani változatában külön iszonyatos erőfeszítés volt megcsinálni ezt, hogy ne lehessen erre könnyen rávenni. Rá lehet. Ugye azt tudták csak csinálni, hogy a bejövő promptokat, a bejövő te mit kérsz tőlét, kezdik el szűrni, meg
azt
kezdik el
esetleg. Kell.
Hát persze, de azt meg kell tanulni, hogy szűröd. Ha te vadonatúj módon ismételtem már, rájössz arra, hogy lehet ezen. Ezért a beszélj kérlek nekem a, nem tudom, csőbomba készítésének mikéntjéről, akkor készséggel, tehát hogy ne, persze, az, hogy mondjam.
Miért feltételezze azt, hogy te rosszra akarod ezt?
Nem feltételez se. Hogy mondjam, továbbra is képzeljétek ezt úgy, hogy itt nincs feltételezés. Itt egy bemenet, kimenetre relációt tanult, meg egy nagyon-nagyon bonyolult és bámulatosan bonyolultan működő függvény. Mennek a bemenetek, jönnek a kimenetek. nix feltételezés, nix, szó sincs erről. Ha eltalálod jól azt a bemenetet, amivel te részletes kézikönyvet kapsz arról, hogy hogy csinálj biológiai fegyvert, uram, bocsá, akkor hát most ha nem is ebben a konkrétumban, mert reméljük, azt nem tették ki az internetre, reméljük, abban búsítani fog, de pár egyébként egészen egészségtelen dolog, ami az interneten kín van, azt gond nélkül kapod vissza jó minőség.
Hogy ez ilyen, megint egy ilyen nagyon klasszikus paradigma, hogy a technológiát ugyanúgy lehet jó dolgokra, mint
abszolút
rossz dolgokra használni, vissza lehet vele élni, de el tudom képzelni egyébként, hogy a fejlesztők megijedtek az eredménytől simán.
Igen, egyrészt megijedtek, másrésztről meg rájöttek, hogy ahogy ők csinálják most ezt a technológiát, az olyan mértéktelenül erőforrás igényes, mondjuk egy GPT-3 tréningje az ilyen 10 millió dolláros nagyságrendben lévő villanyáramot fogyaszt.
Szóval,
ez most az egész infrastruktúra üzemeltetési költség, aminek most a villanyáram, meg a szerverüzemelés, meg a minden
hát
másik
igen,
része.
De akkor is.
De hogy alapvetően itt erről van szó? Hogy itten kérem szépen esszük a megavattokat.
Tehát a technológia ára, vagyis a technika ára mögötte a működés ára.
A működés ára. Tehát ez nem tőkebefektetés abban, hogy te megvettél annyi számítógépet, hanem ez az, hogy bekapcsoltad a villanyt, ember műzemben tartotta, volt internet, hűtés, karbantartás, minden.
Az ökológiai lábnyomat tulajdonképpen.
Abszolút.
Nézetnek, ahol...
Ki van számolva erről? Az egyik támadási faktor pont ezzel a típusú kutatással szemben az, hogy bődületes mennyiségű energiát pazarol el. És tudjuk, hogy pazarol el, tehát, hogy nem azért csináljuk így, mert azt gondoljuk, hogy ez így helyes, hanem azért csináljuk így, mert egyre nem tudunk jobbat. Vagyis, hogy nincs olyan eszközünk, a kutatás egyik iránya az pont ez, hogy nem lehetne ugyanezt mondjuk 10-szer kevesebb erőforrásból, vagy 100-szor, vagy 1000-szer, fogalmunk sincs. Szóval, hogy van egy ilyen aspektusa is, még mielőtt szegény OpenAI-t bántanánk, hogy hát basszus, befektettek bele több 10 millió dollárt, és Mari néni hiába is kapná meg a, hogy mibe viszi haza az adatot, talicskával? Mint futatja le kenyérpirítón? Android telefonon? Szóval, hogy van ennek egy ilyen olvasata is. És van persze egy harmadik olvasata is, hogy nyilván, amikor te egy szolgáltatást nyújtasz valakinek, akkor te vagy kontrollban jobban a fölött, hogy mire használják, és mire nem. Na, nyilván, akik keményebben fogalmaznak, kutatók, és azért hajlok rá, hogy egyetértsünk, azok pont azt mondják, hogy hát elnézést, ettől függetlenül nincs jobb, hogy mondjam, kontroll, mint az önkontroll, vagyis hogy nehéz egy technológiára azt mondani, hogy miért pont te legyél az, akit felhatalmaztunk, hogy mondd meg, hogy mi a helyes és helytelen a használatban. Mert ha lenne erre valami bármilyen, hogy is mondjam, demokratikusan választott közeg, aki megmondja, hogy mire és mire ne, azt azért lényegesen könnyebb elfogadni, mint hogy történetesen nálam van, ha már itt vagyok, megmondanám, mire használhatod. Szép, de miért te? Szóval...
Igen, egyenlőbbek az egyenlőbbek.
Igen, úgy hirtelen.
Akkor azért egy kicsit így pontosítsuk, hogy mire is jó? Tehát mire, egy átlag ember mire használ?
Amit nagyon szerettem, megnyilvánulás pont Sam Altman, az OpenAI alapító tweetelt pár napja arról, hogy egyelőre tessék szépen megnyugodni, és tessék szépen úgy gondolni, hogy ez egy óriási nagy kísérlet. Ez itten béta. Szó szerint azt írta, hogy saját felelősségre használd bármi fontosra.
Bármi fontosra.
Na most jó, de ez valahol jó, és valahol persze, valahol meg nem persze. Valahol meg az van, hogy például olyan hibázik, mondtad, milyen értelemben hibázik, olyan értelemben hibázik, hogy képzeljetek el tényleg egy papagájt. Szóval ez egy papagáj, amire rákötötték az interneten. Vagyis, hogy igazság szerint lendületből mondja, amit mond. Nincs itt semmi megfontolás, meggondolás, szűrő.
Ezeket szokták mondani.
Okay. Így, erre szokás mondani. Boom, kész, jön a rizsa. Ami azt jelenti, hogy direkt néztem a programozási teljesítményét, mert ugye lehet úgy promptolni, hogy programkód jöjjön ki belőle. Tehát, hogy
igen.
Azokon a területeken, amik az általánosan elterjedt tipikus feladatok, nagyon magabiztosan, tökéletesen szépen lefutókódot generál. Wow. Onnantól kezdve, ha azt mondod, hogy de ezt egy mondjuk olyan eszközrendszerrel oldja meg, amit nem szoktak sokan használni, onnantól kezdve nem az történik, hogy azt mondja, hogy nem tudom, nem az történik, hogy hanem elkezd lendületből bullshitelni.
Ja, bullshit.
Olyan bullshit kód jön ki belőle, ami látszik, hogy a tipikus dolgokat próbálja valahogy arra azzá torzítani, hogy megfeleljen a kérésednek, de egy tökéletes bullshit. Tehát tényleg. Ami ott kijön, az az életben nem fog lefutni kód. De hogy ez a különbségtétel, ez bennünk megvan, a modellben nincs. Uh-huh. Hogy tényeket közöl, vagy nem tényeket közöl, az neki tökéletesen ugyanaz.
Nekünk kell tudni, hogy mi a helyes válasz végül.
Igen. Tehát
olyan, mint...
Intervenciók mindig helye van.
Olyan, mint egy kereső. Mint egy kibővített kereső, amihez nem kell megtanulni azt a Google keresőnyelvet idézőjelben,
igen.
hogy hatékonyan tud használni, mint itt. Tehát természetes nyelvalapú kereső gyakorlatilag.
És azt talál, amit talál, tehát hogy azért, hogy mondjam, nagyon sok, amit ráfogunk, hogy a modell hülye, hát nem vagyok én ebben teljesen biztos. Simán lehet, hogy volt, olvasta elég helyen. Tehát, hogy már bocsánat, de mi voltunk a hülyék, elnézést, ezt még le is írtuk, írásban még ezt el is, tehát, hogy már el is terjesztettük, aztán meglepődünk, hogyha valami visszamondja. Hát, izé. Ami egyébként egy nagyon érdekes dolog, és ez a kereső, nem kereső, sokan felvetették, hogy ja, OpenAI honnan szedte a pénzét, Microsoft tett bele először 1 milliárd, most már 10 milliárd dollárt, mert hogy észrevették, hogy, és van erre egy ilyen akarás, hogy nem sokára a Bing keresőt, ami ugye összekössék, és akkor szöveges, zárójel van független, egy you.com nevű kereső, amit egy Zoher nevű fickó csinált, a Salesforce-nak volt a vezető, a embere, az már most össze van kötve, tehát egyébként érdemes megnézni, egy teljesen más keresőélmény, hogy az ember tényleg beírja, hogy mit akar, és nem a kulcsszavakat irkálja be. Hogy ebbe az irányba mindenki azt mondja, hogy na, akkor ez most kinyírja a Google-t. Nem oda-buda. Most jelent meg egy nyilatkozat a Google DeepMind, pont az a csapat, aki a dotás dolgokat csinálta, annak a vezetőjétől, hogy nem sokára ők is bétába tesznek egy Sparrow nevű modellt, azzal a kis különbséggel, hogy arra kényszerítik, azért késnek, fél évet, mert arra próbálják rá kényszeríteni a modellt, hogy legalább idézze, hogy honnan szedte azt az adott darab tényt, ami mocskosul nehéz feladat, de ha sikerül, akkor ugye már rögtön változott a helyzet.
És ez egy nagyon hosszú lista is lehet a végén, mert ha tényleg megmondja, hogy ahonnan szedte, akkor az a folyamat, ameddig az AI eljut odáig.
Valószínűleg osztályozni fogja a találatokat a források közül. Lesz egy ilyen hitelesítési rangsor. Valamiféleképpen.
Ami hihetetlen nehéz feladat, mert képzeljétek el úgy, hogy a te fejedben is, hogyha válaszolnál egy ilyen közismereti tényre, mert nem tudnád megmondani, hogy is pontosan akkor hallottam iskolában aznap, délután, akkor, és a többi. Mi bennünk is egy ilyen úgynevezett elosztott reprezentáció van. Ugye egybe van a kép a fejünkben, úgy szétkenve mindenhol, úgyhogy ez egy iszonyú nehéz feladat. Nagyon kíváncsi vagyok. Azt mondják, hogy egy körülbelül fél év, nem tudom én, a második fél év környékén jön a Sparrow valamikor, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy össze lehet-e majd vetni a Sparrow-nak pont ezt a teljesítményét, amikor bullshit el, és amikor nem.
És mi a ChatGPT hozzáállása a művészethez és a zenéhez? Hiszen általában azzal is foglalkozik, meg nagyon sok tippet tud adni. Nem tudom, próbálkozhatok ilyen egy keresőben?
Nem, mint ahogy mondtam, és nem vagyok egy vizuális alkat, meg jobb szeretek kutatni, úgymond. De megfelelő mennyiségű adattal, meg megfelelő ideig tartó tanulással szerintem bármire képes lehet.
Most nem jut eszembe a neve, már majdnem eszembe jutott, de csinálta kifejezetten jazz improvizációs modellt. Szóval, hogy olyant, amit nyilván, hogy mondjam, hangok vagy zenének a világán tanítottak, és kifejezetten az a feladat, hogy jó minőségben folytassa, de ne a szöveget, hanem folytassa a zenét, vagy folytassa valamit.
Hallottam már olyan zenét, hogy AI algoritmus csinált, ilyen nagyon középszerű volt számomra, hogy ilyen, hát, oké.
Okay. Nézd, a leggyakoribb ilyen dolgokat tanulja meg, hát már elnézést, de ezzel itt most egyben, hogy mondjam, sokak divatérzékenységét sikerült egyszerre megsértenem, de hát na, szóval, hogy ne ráfogjuk.
Oké. Okay.
Azért nem csak jó dologra lehet használni, aki megbeszéltük, hogy kidobja a hidrogén, vagy kidobja a bombáknak az összerelési útmutatóját is, de azért ennél egy kicsit kisebb probléma talán, de azért nem bagatell terület. Két diákot is, meg már azóta szerintem sokkal több diákot csaláson kapnak azzal, hogy ChatGPT-vel írják meg.
De hogyan vajon?
A következő ez éppen Business Insiderről idézett eset, hogy a tanár, aki fölismerte, egy bizonyos stílusban kérte a szövegnek a megírását, és annyira egyértelmű volt, hogy egyszerűen ez a két diák meg nem, stílusában nem létezik, hogy ők így fogalmaznak, ahogy végén, ami kijött ugye a végtermék a cikkben, hogy be is ismerték, hogy igen, hát ez ChatGPT írta, 5 vagy 3 másodperc alatt kijött a 300 szavas esszé.
Uh-huh. Zárójel egy másik anekdota pont erről, hogy egy hallgató mit adott be természetesen valamit természetesen informatikai tárgyú órájára, írt egy detektort, ami valószínűséget rendel ahhoz, hogy ChatGPT generált szöveget van-e. Tehát természetesen wow. Most neki meg az volt a beadandója, tudod, hogy nem biztos, hogy ő lett a legnépszerűbb.
ChatGPT megírta a saját felismerőjét.
Ennyire még nem sikerült így zárt láncú dologban.
Van ilyen, hogy felismeri, mert ha jól láttam, akkor talán van az interneten olyan, hogy persze a plugin szoftver valódiak, de hogy AI.
Kifejezetten ezt most szeretnék is az oktatásban használni, tehát hogy ez ilyen, egyrészt persze, hogy ne legyen népszerű a többi hallgató közül, ezért megírta és beadta, valószínűleg azóta nagyon megverték egy sötét sikátorban egyik oldalon, másik oldalon nem ez halálkom olyan szeretnék, mint szoftverszolgáltatást elérhetővé tenni, ami most egy kicsit itt mókázunk azon, hogy generált szöveg, de például az, hogy egy hír igaz-e, na azért, persze a beadandóbb nem igaz, meg na de hogy egy hírportálon egy hír igaz-e, egy elterjedő hír arról, hogy gondoljunk itt konkrét politikai helyzetre, gondoljunk itt háborúra, félre információra, stb., hogy egy generált videó tényleg azt nyilatkozta-e az az elnök, és akkor, na most az kellően egy emberi szintet, tehát egy ember megtévesztését simán el tudjuk érni. Szinte biztos vagyok benne, hogy ez azt fogja eredményezni, hogy kell a társadalomnak abba investálni, hogy megjelenjenek olyan szolgáltatások, amik egyszerűen hozzárendelnek valamilyen autentikusságot per valószínűséget ahhoz, hogy ez tényleg így mondta valaki, tényleg akkor, tényleg ott.
Elképzelhető, hogy egyszer csak blokkláncon fog terjedni a hír.
Kellene, hogy így legyen. Nagyon, én azt gondolom, hogy ez egyrészt, tessék, egy vadonatúj szolgáltatás. Hír igazodó szolgáltatóként lehet fellépni, nyilván technológiával és emberekkel és akármi. Tessék, újságírás jövője, erős kétely abban, hogy a dolgok azok-e, aminek látszanak, és akkor ennek van egy ilyen technikai része is, hogy azért azok, aminek látszanak, mert hogy mondjam, azért ehhez is hozzászoktunk. Ha megnézitek, egy magazin címlaplány esetén, egy idő után kialakult az a felismerés, hogy hát van olyan, hogy Photoshop, és nem biztos, hogy mondjam, 5 kilót fogyott egy nap alatt, hanem hogy hát valaki szépen retusálta, stb. Hozzászokott a társadalom valahogy többé-kevésbé, hogy kezelje azt, hogy dolgok látszanak valahogy, jó, rendben van, aztán dolgok vannak valahogy, szerintem erre iszonyú nagy igény van, kellene legyen, akkor inkább így mondom, kellene legyen, és például ebben nagyon nagy üzleti lehetőség is van, meg nagyon nagy társadalmi haszon.
Az akadémiai munka, az akadémiai élet, akkor most kijelentető amúgy, hogy veszélyben van szerintetek?
Szerintem nem. Szerintem ami történik az akadémiai életben az, hogy gyorsan kimutat. Tehát, hogy mondjam, semmi nem kreatívabb, mint egy hallgató, aki a jegyeire hajt. Ezért...
Igen, ezt szerintem tapasztaltuk.
Abszolút, tehát hogy mondjam, ennek azért nagy hagyománya van, hogy milyen eszközökkel lehet ezt elkövetni. Egyébként én azt gondolom, fel kell zárkozni. Ahogy egyébként a plágium detektáló szoftvereket mindenhova bevezették, be vannak integrálva az oktatórendszerekbe, haladni kell tovább.
És ehhez képest én még könyvtárban készültem a vizsgákra.
Baráti körömmel van nagyon sok informatikus mérnök, meg most jelenleg például kiberbiztonsági tanácsadó, és velük pont azt beszéltük, hogy ha 13-14 éves lennék, és most leülhetnék egy ilyen elé, és így rögtön elindítani egy nyár elválasztást, nagyon sok meg annyi programozással kapcsolatos dologban, lehet, hogy máshogy alakult volna az én életem.
Abszolút.
Amire gondoltam, hogy veszélybe van-e, hát elvileg ez a saját meglátásom, hogy nem kellene, hogy legyen. Mert már nem azért, hanem hogy a bottleneck vagy a saját limitációja miatt, mivel azt mondják a szakértők, hogy jelen állapotában a ChatGPT, hogyha letükröznénk egy embernek az intelligenciájára, akkor kvázi egy átlagosan teljesítő végzős középiskolás szintjét közelíti meg. Ez egyik állítás szerint.
Maximum.
A másik szerint azt mondja, hogy nagyjából egy tableten felnőtt alfa generációs 8 éves, tehát hogy nincsen nem tudom, hogy hol tart jelenleg ez a történet, de hát hogyha nagyon komoly, magas akadémiai szintről beszélünk, ott azért még mindig az ember fog dominálni, meg a diák, aki kotor egyér.
Pontosan, ezt szerintem sose becsüljük alá. Mókát félretéve azért az egy fontos gondolat, hogy nem tudjuk pontosan, mi az intelligencia, és ezt nem a gépekkel nem tudjuk. Hanem hát, ha megkérdezitek Mérő Lászlót, hogy mi az intelligencia, akkor azt fogja mondani, hogy legjobb tudása szerint egész életét erre tette föl, de az intelligencia az, amit az intelligencia teszt mér. Pont. Ennyit tud erről mondani. Kész.
Mert hogy
ennyie van. Tehát, hogy igazság szerint, amire van valami mérőkéd, és nyilván ebből lett egy csomó ilyen populárisan is elterjedt gondolat, hogy sokféle intelligencia, több típusú, több stb. Nem tudjuk pontosan, hogy mi az ördög az intelligencia, ezért én rettenetesen gyanúsan kezelném azt, hogy a ChatGPT hozza a nem tudom hány éves szintjét. Ha véletlenül hozná is, akkor is nem egy területen nyelvileg. De minden másban a térbeli tájékozódástól a bármiig, a labdajátékokig, a satöbbiig, az nem megy. Egyrészt. Másrészt szerintem azért ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ahhoz, hogy valami intelligensnek látszik, megold egy feladatot, amögött mi értékeljük, hogy valami tudat van, vagy valami úristen, ezt ne keverjük össze. Valami lehet rettentő hatékony, de rettentően nem tudatos. Ennek a kettőnek nem sok köze van egymáshoz, és a tudatosról őszinte fogalmunk nincs.
Áldás vagy átok a ChatGPT?
Nem tudok válaszolni erre a kérdésre. Nyilván tényleg kérdezzük meg a ChatGPT-t. Ahogy mondtam is, lehetőség nagyon sok féle irányban, de mindig az emberen fog múlni végső soron, hogy mi lesz az eredmény.
Én nagyon egyetértek, visszakérdezni, Áldás-e átok a kalapács. A kalapácsra be lehet verni szöget, meg a szomszédot fejét.
Igen.
A kalapács szegénykém egy kalapács, tehát ő magában se nem áld, se nem...
Talán itt kapcsolódik a buddhizmushoz az egész. Nem ítélsz meg dolgokat.
Hát meg valamilyen szándéketiket próbálsz végrehajtani, vagyis hogy nem azt nézed, hogy egy dolog mi, hanem hogy a dolog honnan jön és milyen szándékkal van használva. Na, ezen rengeteg múlik.
És hogyha már szándék, mi az a kor, amikor szerintetek először valakit odaengedhetnek? Tehát mondjuk mi az a minimum korhatár? Van ennek minimum korhatár? Hogy...
Hova? A ChatGPT elé?
Holnap ez lesz a keresőd, mindenki.
Ja, persze.
Igen, mondjuk ez ő most.
Nincs korhatári besorolás.
Jó.
De figyelj, a Dali se csinál obszcén képeket.
Igen.
Illetve, ha elég hallgatót, elég motivációval, na, de hagyjuk is ezt.
Eléggé tartalmas volt. Szinte mindent kibeszéltünk így AI-ról, ChatGPT-ről és a jövőről. Én nekem a legnagyobb tanulság az összességében az volt ebből a beszélgetésből, hogy mennyire itt van most az elektromosságig egészen visszamenőleg, hogy mindenhol ott van, és hogy mindent csak a helyén kell kezelni. és jól kell értelmezni, mint ez a kalapács példa, meg kifejezetten elvitte itt a prímet. Bármi gondolat bennetek még esetleg a téma kapcsán, egy végső üzenet nézők felé, hogy nem tudom, az AI-tól félnetek, nem kell jó lesz, vagy valami hasonló.
Nekem az általános, hogy mondjam, mondandó minden technológiával, hogy az egyik baj az, hogyha egy fekete doboznak nézed és fogyasztod. Ha szétszeded a zsebórát és játszol vele, akkor tiéd a zsebóra. Na akkor tiéd a zsebóra. Ha szétszedted, megnézted, kíváncsi voltál, nem egy alanya voltál, és azt mondtad, ó, zsebóra, varázslat. Minden varázslat. Kellőképp van egy ilyen mondás, mert nem emlékszem, hogy ki volt a sci-fi író, talán Philip K. Dick, talán nem, ami azt mondja, hogy minden kellően fejlett technológia külső szemlélő számára varázslat.
Ilyen szép gondolat.
Ne legyen ilyen messze, ne legyél külső szemlélő. Egyszerűen menj oda, piszkáld meg, próbáld ki, nyomkod, húzkod, értsd meg, tanulj, és onnantól kezdve nem elnyomni fog egy technológia, hanem felhasználhatod.
Így van, amitől az ember fél, azt meg kell ismerni.
Küzdesz veszíthetsz, nem küzdesz veszíthetsz. Ennyi. Meg kell próbálni. Nekem még esetleg bármilyen.
Ennyi, köszönöm szépen.
Szépen tett. Hú, komoly volt, Trapenci, Szabados Levente, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és beszélgethettünk a ChatGPT-ről és a mesterséges intelligenciáról. Ez most nem egy tipikus e-sportos téma volt, remélhetőleg jövő héten ez erre is sor kerül, hiszen az e-sport világában is rengeteg változás ment itt végbe a 2023-as év elején, addig is mindenkinek jó pihenést, és hát ChatGPT-ben érdemes lesz mindenkinek googlizni, hiszen próbálkozni kell. Kalapács, tudjátok, meg annyi más. Mindenkinek jó pihenést, és további szép napot kívánunk. Sziasztok!